pozícián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Pölös Andrea néprajzkutatót, muzeológust, tehát nagyon sok mindennel foglalkozik még, amiről beszélgetni fogunk. De mindenek előtt arról a szentírási idézetről kérdezném, amit választott.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Az idézet, amit találtam, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökelő vízforrás lesz benne. János 4:14. Megpróbáltam viszonylag semlegesen felolvasni, de tulajdonképpen lehet úgy is, hogy örök életre szökelő vízforrás, vagy örök életre szökelő vízforrás. Egyrészt benne van az is, hogy a megváltás kegyelme, a megváltás ténye, amikor valóban az örök életre ad lehetőséget a víz, ami természetesen átvitt értelmű. De lehet úgy is érteni, hogy valóban kicsit evilágébb, és valóban a forrásvízről szól, amelyik ugyanúgy életet ad, mint hogyha átvitt értelemben veszük, vagy hogyha eredeti értelemben veszük. Az, hogy az ember elindul egy úton, az nagyon sok minden meghatározza. És hogy azokban a helyzetekben, amikor válthat, akkor már e felé megy. Az, hogy ennek az útnak vége van-e, vagy hol van vége, vagy egyáltalán ennek van valamilyen továbbvitele, nekem erről is szól ez az idézet.
Volt esetleg olyan pont az életében, amikor egy ilyen válasz utáni került?
Szakmai talán logikusabb és felfoghatóbb érvek mentén működik. A személyes egyéni út az nagyon sokszor valaminek a következménye, akár negatívum, például halálesetek, akár szerencsére pozitívumok, párválasztások, vagy a család bővülése. De én úgy gondolom, hogy az ember Istent akkor is érzi maga mellett, amikor jó, és akkor, amikor rossz történik vele. És érzi azt, hogy valahol segíti egy út felé, akár még lökése egy út felé. Hogy aztán ebből jó vagy rossz jön ki, az már nem rajtunk múlik. Az már csak rajtunk. Nálunk az egész család bölcsész. Nagyon sokáig, 16 éves koromig úgy gondoltam, hogy én zoológus leszek és etológus, és aztán egyszer úgy megindult, hogy akkor mégis visszatérek a bölcsész irányba. És gimnazista korunkban mi nagyon sokat jártunk misére, egyetemista korunkban is, volt az egésznek egyfajta ilyen őskeresztény jellege, 80-as évek közepe második fele, amikor az ember egészen másként nézett arra a csoporttársára, a folyamtársára, egyetemi társára, akit viszont látott a templomban. Én Szegeden voltam egyetemista, és ott a Rókus templomban az akkor még ott szolgáló Gyulay Endre, később megyés püspök volt a plébános, és ifjúsági miséket tartott gitárral és egy felszabadultabb szellemben, és mint egy ilyen cinkosság volt az emberekben utána, amikor rájöttünk, hogy hihet, te is oda jársz. És a gimnazista éveinkről még annyit, hogy nem tudom, hogy máshogy az országban hogy, de Szentesen, ahol én jártam, ott áttették a évféli miséket este 6-ra. És éppen múltkor beszéltem a mostani plébános úrral, aki most szolgál ugyanabban a Szent Anna templomban, ahova jártunk, hogy ő ilyenről nem is hallott, és hogy számára ugye újonnan került oda. Számára ezek teljesen döbbenetes dolgok voltak, de akkor az ember tudta, hogy neki ott a helye még akkor is, hogyha a család szentestéjét ez felborítja egy kicsit.
Bemutatáskor a néprajzkutatói pályát említettem. Erre a pályára egyrészt mi az, ami vonzotta, másrészt visszatekintünk ezekre az évekre, akkor mit érez a legnagyobb örömének, a legnagyobb büszkeségének ebben?
Az ember pályaválasztását, pláne egy lányét, meghatározzák a szülei, a lányét meg meghatározza az édesapja. Apám magyar történelem szakos tanár volt, egyébként az egész család pedagógus, és pontosan tudtam, hogy úgy teszek a legjobbat saját magamnak is, meg a gyerekeknek is, hogyha belőlem nem lesz pedagógus. Jó, ha az ember fölmérje a saját előnyeit, és azokat is, amik nem biztos, hogy azok. Érdekes egyébként, mert felnőtteket tanítottam és tanítok, sőt gyerekeket is szoktam tanítani múzeumból kifolyólag, és az jó megmegy, de úgy gondolom, hogy valóban nem vagyok alkalmas egy iskolai tantestületben való folyamatos tanításra. Apu amellett, hogy tanár volt, és pedagógus, és nagy betűvel, és nagyon jó pedagógus, és ez nem csak a tanításra értendő, műgyűjtő is volt. És engem egészen kislánykoromtól vitt magával gyűjteni, volt, hogy ott aludtunk a vásárban is, akár kocsiban, és megtanultam mellette, mi az, ami régi, mi az, ami új, mi az, ami hamisított, minek mi az értéke, ténylegesen és nagyon átvitt értelemben is. Ebben nőttem bele, és ebben nőttem föl. Ahhoz képest, amikor elmentem magyar történelem szakra az egyetemre, illetve hát először fakultációra, aztán a matematika, fizika, kémia, biológia szakos osztályból mertem ilyen helyre jelentkezni, és meg föl is vettek, és elkezdtem. És miután tudtam, hogy én nem akarok tanár lenni, fölvettem mellé a régészetet, ami akkor is ott kezdett el érdekelni, nem gyerekkori álmom volt. Viszont akkor már pontosan tudtam, hogy én mit akarok csinálni, és miért akarom ezt csinálni. És én így is végeztem, nagyon sokáig dolgoztam régészként. De volt bennem egyfajta hiányérzet a néprajz felé, és akár hányszor cikket írtam, vagy előadást konferenciára, mindig kicsit a néprajz felé vittem. Nevettek is rajtam, mert pontosan tudták, hogy ez a véna mennyire bennem van. Közben elvégeztem a fazekasságot is, mert érdekelt a kerámia, és elvégeztem másodiplomaként a néprajzszakot. Egyébként eredetileg a két szaknak nagyon sok párhuzamos kapcsolódása van, mégis viszonylag kevés az, aki két szakon végzett. A gyakorlati szó szerinti ásató régészetből, amit 10 éven keresztül a Budapesti Történeti Múzeumban csináltam, és nagyon szerettem, középkori falvakat tártam fel, de a Visegrádi vár feltárásán is dolgoztam éveken keresztül, de volt őskoros ásatásom is vidéken. Rájöttem arra, hogy kell nekem a kerámia teljes egészében, és annak már az újabb verziója is változata. Gyakorlatilag most a régészetnek a nagyon aprólékos és darabok, szó szerint darabokból fölépített edényei után nagyon jó dolog, hogy egész általában sokszor díszített, néha évszámos, még ritkábban még személyhez is köthető kerámiával foglalkozom, olyannyira, hogy az egészen korai régészeti kerámiából teljesen eljutottam a mai modern kerámiához, és a Hagyományok Házában, ahol a Magyar Népiparmi Művészeti Múzeumban dolgozom néprajzosként, muzeológusként, főmuzeológusként, ott a fazekasok az, akikkel én tartom a kapcsolatot, szerencsére ezek többségében baráti és nagyon jó emberi kapcsolatok, nem csak szakmaiak. Hallottam vissza, hogy én vagyok a fazekasok anyja, és valóban életkortól teljesen függetlenül, és nálam 20-30 évvel idősebbekre is vonatkoztatva, érzem néha azt, hogy valóban úgy foglalkozom velük, ahogy egy kicsit egy mentor foglalkozik, vagy mint kicsit az anya foglalkozik a gyerekeivel, tanácsokat adva, segítve, pirálva, lehetőséget adva nekik azt, hogy kiteljesedjenek, hogy megvalósítsák azt, amit ők szeretnek, természetesen hagyva őket békén dolgozni, mert ők tudják, hogy mit szeretnének mégis csinálni.
Mit érez a legnagyobb felfedezésének, vagy a legnagyobb a munkájának a legnagyobb gyümölcse? Micsoda?
Inkább talán azért beszélnék a néprajziról, mert a régészet az nyilván más, ott is voltak olyan dolgok, amik középkori régészetben unikálisak, akár egy olyan típusú 1300 körülre datálható mészégető kemence, ami teljesen egyedi forma Magyarországon, vagy olyan szintén Árpád-kori ház falazata, amit régészetileg nem nagyon lehetett Magyarországon megfogni, olyan zsilipart faluház, vagy agyaggal kitömött zsilipart faluház, vagy olyan középkori útba beásott teljes egészében éppen épségben megmaradt kart, ami tehát nyilván nem elhagytak, hanem szándékosan hagytak ott. Vagy egy szintén Árpád-kori házból átalakított kovácsműhely, annak az összes építőáldozatával és egyáltalán a teremben megtalált építőáldozatával, ezek a második, harmadik kerületi Buda új lakiásatásaim, amiről beszélek. De amit már elkezdtem csinálni, és ez is egy ilyen, na most engem löktek valahova érzés volt. Amikor megláttam 1997-ben, 98-ban, hogy Moldvába szerveznek néprajzos tábor, gyakorlatilag tánctábort, tehát ilyen bárki mehet, aki akar. És azt éreztem, hogy nekem ott dolgom van, és nekem oda mennem kell. Nem túl sokat tudtam róla, akkor még nem is volt ennyire felkapott, nem is volt ennyire ismert. Volt már ugyan Magyarországon zenekar, meg lehetett elmenni Moldvai táncszázba, de nem minden második zenekar azt játszott, és nem minden táncszázban ez jelent meg. És kimentünk először Gyimesbe, ami gyönyörű volt, de nekem hideg. A szó minden értelmében hideg, pedig hát nyár volt. És megérkeztünk Moldvába, és azt mondtam, hogy itthon vagyok. Azzal együtt, hogy ahova mi mentünk, akkor pláne, még valahol most is, arra mondta egy moldvai csángó néprajzal, ott pusztinában született néprajzkutató nyisztorténk a pár nappal ezelőtt, amikor bent volt nálunk, hogy tudod, ott még mindig középkor van. Arra a falura értette, ahova én jártam kigyűjteni. De én nagyon szerettem, és nagyon szerettem most is. És 10 éven keresztül jártam ki oda gyűjteni, meg egy másik faluba, Gorzafalvára. Gorzafalvát felgyűjtötte Kós Károly a építészetét, fazekasságát többek között. Le is közölte kb. 20 évvel később a Moldvai Csángó népművészetben, amit többen írtak, mint általában az erdélyi köteteiket. És oda mentem vissza az általa feldolgozott, megért aszalós családnak az utolsó életben maradt tagjához, az utolsó gorzafalvi fazakashoz. És hozzájártam ki 8-10 éven keresztül gyűjteni, és nem tudott engem hova tenni. Tehát az, hogy én elmondtam neki, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mit csinálok, néprajzos vagyok, gyűjtő, azzal nem tudott mit kezdeni. Én voltam a magyarkáné. Független attól, hogy tudták, hogy hogy hívnak, de így emlegettek meg, így beszéltek a feleségével egymás között rólam, meg előttem is. Nagyon érdekes volt, mert Aszolós Viktor bácsi pár éve meghalt, és én most ugyan évek óta nem voltam már kint náluk, de éppen idén ősszel egy barátnőmmel sikerült visszajutnunk a feleségéhez, Anna nénihez, aki körülbelül fél perc gondolkodás után megismert, pedig évek óta nem látott, és nagyon jó volt viszont látni és megnézni ugyanazt a házat is. Kicsit másként másról is beszélgetni vele. És sikerült megörökítenem valamit még abból, ami kint van, és megnézni azt, hogy mennyire döbbenetesen maradt meg a középkori kerámia, középkori használati kerámia és csak használati kerámia valahol, annak az összes régi munkamódszerével, akár az agyagbányászásról, akár az agyagnak az előkészítéséről, korongozásáról, mázazásáról, díszítéséről van szó, és összehasonlítani a Kárpát-medence másik peremén az őrségi fazakassággal, ami a szintén néprajzkutató párommal, vőlegényemmel együtt kutatunk a Magyarszombatfői fazakasságot, hogy a tál középső részén, ami az elmúlt évszázadokban átalakította a kézművességet, és sokkal maibbá, díszesebbé tette, a peremeken megmaradt az eredeti használati készítési, nem csak edény, hanem minden egyéb, és úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan dolog, amiért nekem oda kellett mennem. Mert vagy stoppal mentem ki Magyarországról végig oda-vissza, vagy esetleg romániai buszokkal, távolsági buszokkal, és akkor az utolsó 3-400 kilométert tettem meg stoppal, és egyedül, és pénz nélkül, és felkérés nélkül, és minden nélkül. Egyfajta fanatizmussal, amiért talán sokan furcsán is néztek rám, de nekem ez fontos volt, hogy ezt megőrizzem, meg ledokumentáljam, és továbbadjam, mert ezt már soha többet nem lehet látni. Amikor szó volt arról, hogy mi mindennel foglalkozom, tulajdonképpen azt hiszem, hogy az emberben az, hogy valamilyen módon képezze magát, az, hogy finomítsa a tudását, akár konferenciával, akár csak olvasással, akár egy cikknek a megírásával, akár azzal, hogy gyűjt, vagy csak beszélget a kollégákkal. Ezek önmagában olyan fontos dolgok, ami azt hiszem, hogy mindenkinek szüksége van rá, függetlenül életkortól, végzettségtől, irányultságtól, mindentől.
Ezen a konkrét helyen mik voltak az első tapasztalatai? Tehát mikor mondjuk megkezdte a munkát, akkor mennyire nyíltak meg az emberek?
Én alföldi vagyok, azt hiszem, hogy nálunk zárkózottabb emberek kevésé vannak. Magas kerítések, zárt kerítések, talán rá lehet fogni, hogy a törökkornak az állandó pusztításai miatt, de azt hiszem, hogy ez talán inkább mentalitás is. Nyilván a történeti helyzet is hozta magában nagyon sok esetben. Edényben, meg főleg Moldvában, legalábbis annak idején, ennek nyoma nem volt. Olyan szinten nem, hogy Pézsli mondta aztán az egyik tanárunk néprajzon, hogy ő például úgy tudott Erdélyben gyűjteni, hogy egyedülálló férfi létére a hóna alá csapott egy vágni kenyeret, végigment a falun, és az összes öregasszony behívta, hogy jaj, szegény, éhen ne halljon egyedül, és akkor mindenféléket elmondtak neki. Jót nevettem rajta, mert én hasonlót tapasztaltam, hogyha kimentem a falu végére dudót gyűjteni, gyógynövényt, egyszerűen csak azért, mert hazahoztam a szurokfüvet, mint fűszernövényt, vagy csak azért, hogy teát főzzek belőle. A körülbelül 2 kilométer hosszú falunk külső rekecsénről beszélek, nem tudtam úgy végigmenni, hogy minden egyes öregasszony meg ne állítson, el nem mondja, hogy azt, amit éppen viszek a hónom alatt, azt, vagy a kezemben, azt mi mindenre tudom használni, még azon kívül mi mindent kellene, meggyűjthetnék, amit még ezen kívül, még arra, mint jó. És ilyenkor például olyanok is beszélgettek velem. Nyilván ugye sokat jártam ki a faluban, sokat is tartózkodtam ott, tehát nagyon sokan ismertek is. És ott a falu egyik meghatározó családjánál laktam, befogadtak szinte mind gyereküket. Kati néni szerencsére még él, a Feri bácsi a férje tavaly előtt halt meg. És nagyon bölcs, okos asszony, és nagyon szerettem a 90 éves édesanyámat, de Kati néni szinte pultanyám volt, és nagyon sok mindent elmesélt. És emiatt úgy általában a faluban tudtak, megismertek, tehát elmesélték, amint nem kérdeztem, azt is elmondták szerencsére, tehát egyáltalán nem volt, azt hiszem, hogy ott másnak sem volt, azt hiszem, ezzel a problémája, hogy mit gyűjtsön és mit ne. Olyan örültek annak, hogy valaki meghallgatja őket, valaki kérdezi őket, és olyan titkokat, olyan dolgokat elmeséltek, nem is sokszor a kamerának, sőt, nagyon sokszor egymás között beszélgettünk asszonyi dolgokról. Nagyon más lehet gyűjteni egy nőnek egy nőtől, mint egy férfi néprajzosnak nőtől, sőt. És ezek nagyon fontos dolgok, és nyilván az ember azért pontosan tudja azt a határt, amit ilyenkor be kell tartani, sőt olyannyira, hogy azt hiszem, hogy én talán túlságosan is betartottam, mert amikor szó szerint az utcáról behívtak siratásra, hogy vegyem föl, tehát nekik az, hogy kamerát láttak a kezemben, ez 20 évvel ezelőtt volt, vagy 20 éve lassan. Nekik az fontos volt, hogy a temetést is megörökítsem, ne csak az esküvőt. És siratásnál például a magnumot nem mertem bekapcsolni. És utána hallottam vissza, még az ottaniaktól is, hogy miért nem. Uh-huh. Ha behívtak, az a teljes bizalom, onnantól azt csinálsz, amit akarsz. Uh-huh. Uh-huh. De azért az ember úgy gondolta, hogy ezt nem. Uh-huh. Hogy amikor felvetették a temetést, amit ugye Magyarországon nem szokás. Olyan szinten, hogy például a család fiú tagjának az egyik barátját 30 éves körül temették el, úgy temették el, mint egy vőlegényt. Az összes vőlegényi bottal és virágdíszítéssel és minden külső és belső pompával és ceremóniával együtt. Vagy például amikor talán másodszor vagy harmadszor mentem el Gorzafalvára. A két falu légvonalban nincs messze, de körülbelül olyan 150 kilométer. És megláttam a főutcán egy temetést, Gorzafalva 7000 lelkes falu, körülbelül a fele ortodox, fele katolikus magyar. És megláttam egy temetést, na ezt nekem meg kell néznem. De mehetek a fazakashoz 2 órával később is. Elmentem, végignéztem, csináltam néhány fotót. Mit ad úristen, megérkezem. Három házal arrébb lévő embert temették el, és jöttek hozzám. Á, láttam, hogy fotózott, tegyem már meg, hogy elküldi a képeket. És de például, amikor legelőször megérkeztem a Gozafalvi fazakasomhoz. Isten nyugtassa Viktor bácsit, viszonylag sokat ivott, és ha ivott, akkor tudtam, hogy elég hamar rájött, ami nekem akkor nincs keresetem, mert napok múlva fog majd olyan állapotba kerülni, hogy lehet vele beszélni. És akkor legelőször megérkeztem, csak annyit tudtam róla, hogy hívják, és románul azt, hogy Olár. És itt találtam meg valahol a lonkán, a Ojtoznak a partján lévő házokat, és ugye volt délelőtt a mise, ott voltak, és vártam haza őket, hogy vége van a mise, már csak jönnek. Nyitva volt a kapujuk, mert hogy náluk van kút, tehát a szomszédok odajának vízért, és leültem szépen a lépcsőre, vártam őket, vártam. Valamikor délután olyan 4 óra, 5 óra felé megjöttek, és úgy végig gondoltam, hogy vasárnap van. Innen semmilyen jármű nincs, mire én ide visszavergődöm stoppal, főleg ugye akkor is most is külső rekedcsen a főúttól 15 kilométerre van, arrafelé semmi nincs, tehát magyarul marad mindig a gyaloglás, hogy mire én itt egyáltalán megkérdezem tőle azt, amire kíváncsi vagyok, hát hogy fogok én oda visszajutni. Életükben akkor láttak először, azt se tudták, ki vagyok, mi vagyok, teljesen váratlanul estem be, és azonnal az volt, hogy ugye itt alszom, és megkínáltak étel egy itallal. És ez a fajta mentalitás, ez nagyon igaz. Úgy tudtak engem beazonosítani, és akkor tevődtem náluk teljesen helyre, anélkül, hogy különösebben amúgy kérdeztek volna, hogy ki vagyok, nyilván elmondtam, hogy mit csinálok. Viktor bácsi ott hagyott egy darab már középre fogott agyagot a korongján, és valamiért ki kellett mennie. És mire visszajött, megcsináltam azt a tányért, amit ő csinált. És úgy láttam az öreg szemében, hogy akkor most olyan helyben vagyok.
Én nagyon szépen köszönöm
nagyon
a beszélgetést, meg a megosztottakat.
Köszönöm.
Műsorunkban Pölös Andrea múzeológussal beszélgettünk.